Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassunk meg, testvérek, a mai ünnepnapunk evangéliumát, ahogyan megírva találjuk Máté evangéliumának 20. részében, a 20. verstől a következőképpen. Akkor odament hozzá a Zebedeus fiainak anyja, fiaival együtt, leborult Jézus előtt, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt, mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én ki fogok inni? Ők így felelték, ki tudjuk. Erre ő ezt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta, tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek az első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ámen. Szeretett testvérek, a döntő kérdés valójában nagyon egyszerű. Nagyon világos és nagyon tiszta. Annak ellenére mondom ezt, hogy a legtöbb kortárs élet, a barátainkat, sokszor a rokonainkat, sokszor az egyháztagjainkat, nemhogy a tőlünk távolabb állókat, vagy az úgynevezett kívülállókat értjük rajta, pontosan ezen a kérdésen rontják el az életüket. Végső soron nem könnyű bármilyen egyszerű egy kérdés jó választ találni rá. Hiszen a mai ige fényében a kérdés egyszerűen úgy hangzik, végső soron az élet értelmét a szolgálat vagy az uralkodás adja meg. A szolgálat vagy az uralkodás. És kezdettől fogva próbálkozunk azon, hogy valamit tartsunk a kezünkben, valami legyen a markunkban. A silányabb igényűek beérik a pénzzel, a rafináltabbak már egy kicsit többet szeretnének, talán egy hírnevet, talán egy emléktáblát, talán valami olyan tollat, ami tízezrek, milliók, százmilliók sorsa fölött ír alá rendeleteket. De vannak olyanok is, akik azzal próbálnak előnyhöz jutni, és valami konkrétumot fogni a kezükben, hogy az Isten dicsőségéből szeretnének tépni egy darabot, amit valahogy beragaszthatnak, beilleszthetnek az életrajzukba, a családtörténetbe, a krónikába. A középkori misztikus egyik nagy sóhaja volt, hogy milyen sokan szeretnének ott lenni Jézus dicsőséges utolsó lakomáján majd, de milyen kevesen vállalják az azzal együtt járó böjtöt. És tényleg nem tudjuk megkerülni, hogy miközben arra tanítanak minket, hogy az a biztos, amit megettünk, az a biztos, amit megszereztünk, az a biztos, amit a nevünkre írtak, az a biztos, amit végső soron a miénknek tudhatunk másokkal szemben, milyen döbbenetes dolog, mondjuk így a tavasz életével kimenni a temetőbe és látni, hogy mit is írnak utoljára a nevünkre. Hogy ez micsoda kontrasztban van azzal, amivel küzdünk, és amit végső soron azért teszünk, hogy nem újjunk el nyomtalanul. És ez nem egyszerűen bűn ez a törekvés, nem egyszerűen valami gonoszság, vagy irítség, vagy önzés. Rengeteg félelem, rengeteg szorongás, rengeteg kérdés van mögötte, amire nem találtuk a választ. Nem megátalkodottságból szállunk szembe az elmúlással és a halállal, és szeretnénk életben maradni, hanem azért, mert az Isten teremtett minket arra, hogy ne pusztuljunk el, és elérjük az örök életet. Hogy mennyi minden van, ami rá tud venni bennünket arra, rossz és jó is, hogy valahol átérezzük, hogy most tényleg az élet lüktet az ereinkben. Hogy most tényleg van a reményünk, élő a reményünk arra, hogy mindez nem foszlik semmivé, hogy nem állnak elő a végén azzal, hogy az egész egy érdekes kísérlet volt a Föld nevű bolygón, ahogyan ezt sokan a szkeptikusok közül állítják, és aztán majd a Mars lakók, az UFO-k valami titokzatos isteni hatalom, vagy Isten nélküli világvége lekapcsolja a villanyt, és vége, és már nem lesz senki, aki a vége föliratot elolvashatná, hiszen az egész nem szólt semmiről. Ezt nem szeretnénk, ezt nem akarjuk. És az ige fényében is azt kell mondani, hogy igazunk van, ha nem akarjuk. Teljesen helyes dolog az, hogy az ember nem tud beletörődni abba, hogy minden a pusztulásé, és az a jó, ha legalább egy-egy maroknyi csokorra való kis élményünk van az életről, akár évtizedek során is. Uralkodás vagy szolgálat. Böjtben talán már mindenki kívülről fújja Vörös Sándornak azt a bizonyos néhány sorát, amit oly sokszor szoktunk idézni, amit talán mi magunk is egyszer-egyszer elérhetünk. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. Igen. Ez a mi világunk, ez a mi életünk, és nagyon nehezen vesszük tudomásul, hogy szívből, lélekből, teljes odaszánásból ma is csak egyetlen ellentmondás nélküli szolga van, az Isten. Milyen különleges dolog ennek a fényében, és most egy kicsit közelebb megyünk a mai igéhez, és ahhoz a párbeszédhez, ahhoz a kirobbant botrányhoz a tanítványi körben, amiről Máté följegyzést tett, és rátérünk Jánosra és Jakabra. Vajon nagyot tévedette János és Jakab anyja? Vajon János és Jakab azzal, hogy odaáll a tanítványok elé, és egy kis fényt akar Jézusból magára vetíteni, egy kis közelséget, egy kis dicsőséget akar magának megelőlegezni, vajon végzetesen többet tévedett-e, gonoszul többet tévedett-e, mint amit lépten nyomon mi magunk is meg szoktunk tenni? Vajon az a 10 tanítvány jól tette akkor, amikor úgy érezte, hogy nekik ehhez az egészhez semmi közük nincsen? Hogy ők tulajdonképpen jól értik Jézust, és az a 2 az, aki el van tévedve, aki nem érti, hogy miről van szó, de mi 10 bezzeg igen. Hadd úsztassak be most itt a lelki szemeink előtt egy következő képet, egy igazi böjti képet. Jézus úgy, hogy valaki van a jobbján és a balján. Jézus a kereszten úgy, hogy van mellette egy lator jobbról, egy lator balról. Nem János és Jakab. És nem a 10. És nem a többiek. Vajon milyen különleges dolog, hogy valaki Jézus baljára vagy jobbjára keveredhet? Vajon mi a titok, az eminencia, a stréberség, hogy sohasem hibáztam? Vajon az a megoldás, az a titok, hogy én mindig jobb vagyok, mint János és Jakab? Hogy én tudok úgy imádkozni, hogy sose legyek az? Vajon mit nem értett János és Jakab, de attól tartok, hogy az édesanyjuk sem, meg az a másik 10, aki ott marakodik utána Jézus körül, meg olyan sokan, akik ott vannak a kereszt alatt, és tulajdonképpen a latrók közül is csak az egyik lesz az, amelyik majd megérti a lényeget. Vajon mi lehet az a titok, ahol ők hibáztak, és egy-egy lélek mégis megtalálja a lényeget? Luther erről az igéről prédikálva egy különleges képet ad. Azt mondja, hogy Jézus leckészteti a tanítványokat, hogy nem a dicsőséges jobb meg baloldali helyet kellene kérniük maguknak, hanem valójában a kelyhet kellene kérni, amit Jézussal együtt kell nekik kínni az életük során. És azt gondolom, hogy Jézus valóban ebben adja meg a kulcsot, hogy az, hogy kisodródik Jézus jobbjára vagy baljára, az nem azon múlik, hogy ki részesedik nagyobb dicsőségből, hanem az, hogy kit sodorod a nagyobb szükség. Hogy Jézus jobbján és balján az evangélium szerint a helyet mindig a szükség jelöli ki. Ezért nem a dicsőséges tanítványok vannak ott mellette nagypénteken, hanem az életük lezárásával küszködő latrok, akiknek meg kell adni az esélyt, mert abban a helyzetben Jézus környezetében ők vannak a legnagyobb bajban. Ők vannak a legnagyobb szükségben, nekik nincs már idejük. És Isten megadja nekik, hogy Jézus jobbjára és baljára kerüljenek. Mert ott van az élet. Akkor, amikor ki kell inni a szenvedés kelyhét, akkor, amikor nem babra megy a játék, akkor, amikor tényleg nagy a baj, akkor, amikor oldhatatlan a szükség. Jézus arra próbálja rávenni a tanítványokat, hogy értsék már meg, hogy Jézushoz mindig annak kell a legközelebb lenni, aki a legnagyobb bajban van, aki a legnagyobb segítségre szorul, éppen abban a pillanatban, órában, az adott közösségen belül. Ez nem a sütkérezés ideje, hanem a megváltásé. Ez nem a díjkiosztó ünnepség, hanem az élet kérdése. És hogy ez nem örökké szól, hogy ki van jelölve, hogy jobbról majd János, balról meg Jakab, hanem hogy ott Jézus környékén, a jobb és a bal oldalon állandóan váltják egymást az emberek. És hadd mondjam ki világosan, hogy te is voltál már Jézus balján és jobbján az életed során. Még lehet, hogy úgy, hogy nem is vetted észre. Amikor igazán szükséged volt rá, amikor nem lehetett másképp megoldani, akkor ott volt. Melletted, veled, érted. Az a bal és jobb oldal mindig annak van fönntartva, aki a megváltásból részesedhet most, akinek abból a legtöbbet kell adni ahhoz, hogy ne vesszen el, akinek a szükség jelölte ki a helyét, és nem a dicsőség. És milyen jó lenne, hogyha mi is átélnénk ezt, hogy megértenénk Jézus szolgálatának ezt a titkát, ezt a mélységét, hogy mi is inkább azt kérjük, hogy mielőtt a dicsőségéről kezdünk vitatkozni, hogy majd milyen lesz az Isten országában, meg kinek hol lesz a helye, meg hogy milyen irányító számra kell majd küldeni az üzeneteket, hogy szépen megtaláljuk majd egymást, azelőtt azért imádkozzatok, mondja Jézus, könyörgöm, vegyétek már észre, imádkozzatok azért, hogy amikor olyan élethelyzetbe kerültök, amikor élet-halál kérdés van, akkor legyetek ott a jobbomon és a balomon, akkor legyetek a közelemben, akkor fogom megosztani veletek azt, amit tudok, mindenemet, a szívemet, a lelkemet, a szeretetemet, az Istennel való közösséget. Ehhez képest a dicsőség olcsó gyerekjáték. Ehhez képest, amiről Jakab meg János anyukája álmodik, teljesen érthető. Semmivel nem romlottabb álom és kívánság, mint a mieink szoktak lenni, de gyermekjáték. És amikor olyan könnyen rávágják Jakab és János, hogy ki tudjuk inni veled a szenvedés kelyhét, és végig fogjuk járni az életünkön keresztül veled, akár a szenvedés útját is, még azt se tudják, hogy mire mondtak igent. egy élet kell majd ahhoz, hogy Jakab megérjen a hitvalló lefejezésre, és egy élet kell majd ahhoz, hogy János megérjen a hitvalló életben maradáshoz, hogy meg tudják osztani a tanúságtételüket, a szavaikat. Éretlenek. Hát persze, mondjam azt, hogy éretlenek, mint mi voltunk a keresztelésünkkor, talán mások mondták helyettünk a hitvallás szavait. Mit tudtunk az életről akkor, amikor a konfirmációi vizsgán elmondtuk az esküt? Mit tudtunk arról, ami előttünk áll? Mit tudtam én arról 22 évvel ezelőtt itt az oltárnál, hogy milyen lesz a lelkészi szolgálat, amin el kell indulnom? És mégis, milyen nagyszerű dolog, hogy Jézus akkor osztja meg magát velünk is, amikor tényleg az életben maradás, az élet útján való megmaradás az, ami a tét. Imádkozzatok és kérjétek ezt. Sokkal inkább, hogy amikor nektek lesz rá szükségetek, amikor oldhatatlan, amikor megoldhatatlan a helyzet, akkor jussunk el a jobbjára és a baljára. Akkor hallgassa meg úgy az imádságunkat, hogy emlékezz meg rólam, Jézus, emlékezz meg rólunk, amikor eljössz a te országodban. Mert olyan mindegy, hogy az asztalnál melyik helynél, de az élet mégis azon múlik, hogy megemlékezik rólunk az ő országában. És a többi ráadás. Ezt tanuljuk az igéből, a többi ráadás, az, hogy a végső sorsunkról, a szíve mélyéből, akár az élete árán is gondoskodni akar, ez a legfőbb tét, ez a legfőbb kérdés, ez az igazi nagy kérdés. És aztán csöndesedjünk el, ne nagyon nyissuk föl a szánkat panaszra, hanem vegyük észre, hogy még ezen fölül mennyi mindent ad nekünk az Isten. A mindennapi kefteléseinkre és a mindennapi szükségleteinkre, a mindennapi örömünkre, arra, hogy még ezen kívül talán okunk legyen szeretni, nevetni, boldognak lenni, reménykedni, de ez mind ezen fölül van. Keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak nektek. Keressétek Jézus közelségét mindenhol, ahol a megváltás gyógyító ereje kell az életetekbe. És ne azon aggódjatok, hogy mit ad majd ráadásnak, mert az is több lesz, mint amire számítani tudunk. Ámen. Urunk Jézusunk, föl se tudjuk mérni, hogy az életünkben hányszor álltál már mellettünk. Köszönjük neked azokat a csodálatos pillanatokat, órákat, amikor ez számunkra világossá vált, amikor meg tudtuk köszönni, amikor valóban át tudtuk élni, hogy beengedtünk a szívünkbe, az életünkbe, a problémáinkba, a bűneink közé, és ott valódi megoldást, valódi megváltást, valódi áldást, kiengesztelést tudtál szerezni. De köszönjük neked azt a számtalanul sok alkalmat az életünkben, amikor ezt észre sem vettük, és úgy tetted meg velünk. Urunk Istenünk, ha téged látunk, ha ott vagyunk a közeledben, ha ruhád szélét megérinthetjük, ha egy rövid kis célra törő imádsággal, hogy emlékezz meg rólunk, eljuthatunk hozzád, akkor oldódik a szívünk szorongása, félelme. A halál is elveszti a fullánkját, a bűn is az erejét, a gyilkos erejét. És tényleg betöltheti a szívünket az örök élet reménysége. Urunk, annyi jóval biztattál már bennünket. Add, hogy ez célba érjen az életünkben, a belső szobánkban, a lelkünk mélyére. Amen.